Kedves hallgatóink, a vallásos világkép megjelenési formái a 90-es évek sláger listáin címmel írt tanulmányt a Sárospataki Füzetek legutóbbi számában Demkó Ferenc, a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának tanára. A következő percekben vele beszélgetek erről az érdekes, kevésbé emlegetett témáról. A Sárospataki Füzetek legutóbbi számában Demkó Ferenc tanár úr egy nagyon érdekes, és hát eddig azt hiszem, hogy nagyon kevésbé is vizsgált témakörrel foglalkozott, a vallásos világkép megjelenési formái a 90-es évek slágerlistáin. Hát az első kérdés mi is lehetne más, hogy honnan az érdeklődés e téma iránt?
Természetesen elsősorban a zene szeretete ösztönzött erre az átfogó munkára, illetve én így szocializálódtam a 90-es évek zenei világában, ugye 80-asként, 90 körül jött meg az SM, és ez az időpont talán egybeesett az MTV térhódításával. A Music Television még akkoriban tényleg zenét sugárzott, és igazából az akkori fiataloknak irányt mutatást szolgáltatott, formálta a zeneizlést, és én nagyon szerencsésnek érezhetem magam, hiszen akkoriban a gitáros zenék túlsúlya jellemezte a zenei kínálatot, és ennél fogva aztán később gitárt ragadtam, jó magam is, majd zenekarokban játszottam, dalszerzésre adtam a fejemet, úgyhogy igazából zenebolondá váltam ott a 90-es évek zenei kavalkádjának köszönhetően.
Végigolvasva ezt az írást, azt látom, hogy azért ehhez igen széles látásmód, és hát az akkori zenéknek az eléggé alapos ismerete szükséges, hogy tényleg ennyi dalban így meglátni azokat a meglátásokat, amelyeket közvetíteni akartak a szerzők és előadók. Ennyire színes ez a paletta, tehát az érdeklődési paletta?
Számomra igen, elsősorban, mint már említettem, a gitáros zenéket szerettem, de annak idején, míg mondjuk egy videokazettára egy videoklipet vettem fel a Music TV-ről körülbelül, 4-5 általam nem annyira kedvelt videoklipet voltam kénytelen végigülni, úgyhogy kénytelen voltam szellemi önvédelemből mindenevővé válni, és minden dalban megpróbálni megtalálni a pozitívumot, úgyhogy igazából útközben mindenevővé váltam zeneileg, és ilyen formán megjegyeztem elég sok dalszöveget, dalt és zeneszerzőt abból az érából, amikor még fiatalság bolondság jelszó alatt tényleg órákat töltöttem az MTV képernyője előtt.
És akkor térjünk rá magára a témára, a vallásos világképre, hogy hogyan is jelent meg az akkori zenében ez a fajta témakör. Tehát tényleg érdemes végigolvasni az anyagot, mert dalokra lebontva láthatjuk, hogy hogyan is gondolkodtak az akkori zenészek erről a világról. Tehát azért emeljünk ki néhány jellegzeteset. Például az érdekes lehet, hogy az említett gitár alapú zenék és mondjuk a lágyabb diszkó vagy slágeresebb zenék között volt-e különbség, hogy hogyan közelítették meg a vallásos világképet?
Köszönöm szépen, nagyon jó kérdés. Véleményem szerint a gitáros zenék dalszöveg világa mélyebb tartalommal bírhat, és mélyebb gondolatokat érint, mint az általános popzenei dalszövegek, amelyek legtöbbször a szórakozásról szólnak, és ennek köszönhetően több rocker jutott el az önvizsgálatig, és ezáltal a hit útjára lépett, és ezért több helyen jelenik meg a vallásos világkép a rockzenészek körében. Következésképpen kijelenthetjük, hogy az a póz, amit a rockerek felvettek, vagy olykor felvesznek magukról, olykor köszönő viszonyban sincsen a valósággal, tehát a sátántól nagyon-nagyon könnyen el lehet jutni Jézusig, és ez megjelenik a dalszövegekben is, bevallva, hogy ők nem csak rockstárok, hanem gyarló és esendő emberek, akiknek kétségeik vannak, és akik jó párszor Jézusnál és Jóistennél találják meg azokat a válaszokat, amelyekre szükségük van, és ez az önvizsgáló attitűd, ez jellemző a rocker dalszöveg világra, mint sem a popzenékre, de hál' Istennek ott is vannak üdítő kivételek, ahol nem csak provokatív, hanem tényleg tanító és vallásos jelleggel jelennek meg ezek a motivumok.
Ugye már a 90-es években is megjelent az a fajta, hogy mondjam, törekvés, amely nem igazából a vallásnak magának a témaköreivel foglalkozott, hanem egy kicsit provokatív volt, vagy hogy piszkálja ezt a kérdést, és ugye az írásban is, abban a tanulmányban is benne van például ugye a Madonna a Like a Prayer című dala, amely emlékszem rá, hiszen gyakorlatilag én is a 90-es években hallgattam ezeket a zenéket, hogy eléggé botrányos volt már a videóklip, ugye a Fekete Jézus, meg hát ha jól emlékszem, valamiféle erotikus szál is volt ebben a történetben. Tehát, hogy ez mennyire volt jellemző, hogy azzal próbálták a hírnevét, vagy beszéljenek egy-egy dalról, hogy ilyen provokatív módon használták fel a vallást.
Hát sajnos, hogyha az ember egy popstár és rockstár ilyen értelemben kénytelen irányt mutatni és olykor lázadni az adott keretek ellen, és kitörni az adott ízléskorlátokból, és Madonna itt igazából ezt is követte el konkrétan a dalával. Természetesen a vallás ilyen irányú felhasználása, ez nem követendő, viszont rengeteg egyéb kérdést felvetett maga a videóklip, illetve a dalszöveg is, amely a botrányon túlmutatva esetleg építő jellegű lehet még ezen túl, de mindenféleképpen provokatív céllal készült Madonna videóklipje, és természetesen a lázadás motivuma másoknál is megjelenik ilyenkor. Ilyenkor talán nem az a meghitt vallásosság jelenik meg adott dalszövegben, mint amely esetleg másoknál jellemző. A Madonnának nem ez volt az egyetlen botrány egyébként. Ugye ezt a 80-as években sikerült összehoznia, ami egyébként anyagilag jövedelmező volt számára, ez a botrány, később nagyon megtérült, bár vissza kellett mondani a jó néhány szponzori szerződést, de nagyon éles látással, gondolom a menedzsmenttel megbeszélve, úgy döntöttek, hogy megérik hozni azt a botrányos videoklipet. Viszont a 90-es évek végén megjelenő Frozen című dalhoz tartozó videoklipet a Vatikán betiltatta és be is perelte Madonnát boszorkányság vágyával. Tehát Madonna visszanyúlt olykor a vallás témájához. Maga a videoklip, a Frozen videoklipe nem volt annyira provokatívabb, de mégis bújtatott módon boszorkányságot vért felfedezni a Vatikán. Nem tudom, ez már mennyire volt tudatos, mint annak idején a Like a Prayer, de ez sem volt egy rossz reklám Madonnának.
Itt olvasva a dalokat, rápillantva itt a felsorolásra, azért látszik, hogy ugye azért itt van a Belinda Carlisle-tól a Heaven is a Place on Earth, vagy a Metallica-tól a One, tehát nagyon sok olyan dal van, ami óriási sláger lett, tehát az a Phil Collins Another Day in the Paradise, vagy a tényleg a Guns N' Roses-tól a Paradise City, vagy a Highway to Hell az AC/DC-től, bár az ugye 70-es évekbeli dal, vagy a Kiss-től a God Gave Rock and Roll to You, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan dal van, amelyből óriási sláger lett. Tehát ebben szerepe volt a vallásosságnak a dallamon kívül, vagy magának a mondani valónak? Tehát hozzájárult-e ez a dal sikeréhez? Hogyan látja?
Szerintem mindenféleképpen hozzájárult a vallásos motivumkeret, a vallásos kifejezések használata, vagy a vallásos tartalma a dalszövegnek hozzájárult a sikerhez, hiszen, mint tudjuk, Amerikában, hát még a 80-as években bőven inkább a keresztény hallgatóközönség nagy többségét sikerült elérni ezeknek a daloknak, és hogyha már az amerikai piacot sikerült meghódítani, onnan már egyenes út vezet a világsikerhez egy adott előadó számára, hogy mindenféleképpen komoly tényezőt játszott a vallásosság témaköre az imént említett világslágerekben, azon túl, hogy tényleg zeneileg is értékes alkotások, nem véletlenül értek oda a slágerlisták élére, és a szöveg jelentés és értelmezési horizontját nem csak a vallásos téma és vallásos motivumkor bővítheti, hanem egyéb más is, de még egyszer mondom és hangsúlyozom, hogy a vallásos szöveg és szövegvilág hatása a sikerességre akkoriban tényleg jelentős volt. De ez a 80-as és a 90-es évek sajátossága véleményem szerint. A közönség nyitottabb volt véleményem szerint a komolyabb és ilyen formán a vallásos témák fel is, ami a pop slágerlistákat illeti. Tehát azok a dalokra gondolok, amelyek tényleg ott voltak a mainstreamben, és mondjuk top 10-esek voltak a világ slágerlistáin. Rengeteg mélyebb gondolati tartalommal rendelkező vallásos dalt találhatunk akkoriban. Manapság sajnos ez megváltozott, kikoptak ezek a dalok.
Hogyha beszéltünk Madonnáról és az ő provokatív hozzáállásáról, azért ne felejtsük el, hogy a kemény rockban is erősen megjelent, ott egészen durván, hiszen ott nagyon sokáig leledzett, szinte a sátánizmusig, vagy a fordított keresztek, sátáncsillag, tűz, pokol, szerintem a legtöbbet elhangzott szó egy dalban a hell volt. Ez mennyire volt komoly, vagy mennyire volt ez is inkább egy játék ezzel az egész történet?
Fú, hát ez most nagyon jó kérdés, és igazából nem ismerem megítélni igazából, hogy mennyire volt póz, vagy játék, vagy mennyire állt mögötte tudatos, vagy tényleg így komoly szándék. Az biztos, hogy ez a történet, miszerint a művészek, jelen esetben a rockstárok valahogy kötődnek a káoszhoz, és a lélek mélységeit szeretik megjárni, ez már évezredes történet. Gondolhatunk itt a görög mitológia szerint, vagy görög művészetből, a művészet Dionysoszi felfogására, ami igazából a káoszban való elmerülés szól. Tehát ez a hozzáállás, ez a művészi attitűd, ez majdhogy nem az emberi művészettel egyidős, és szeretünk művészek megmerítkezni lelkünk sötét pokol-szerű bugyraiban, saját poklunkban, Erre utal igazából a magyar népművészet egyik híres mondása, amit aztán József Attila is felhasznált többször, hogy miszerint aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, és a rockstárok ezt élik, mai divatos kifejezéssel használva, de mióta világ a művészek ilyenek, és már Orpheus is a művészetének dalainak köszönhetően járta meg az alvilágot, és hozta fel a kedvesét, majd hogy nem happy end lett ugye a sztori vége, de aztán sajnos mégsem, de mindazonáltal komoly öngyógyító folyamat is ilyen formán a pokollal, idézőjelbe vett saját pokollal foglalkozni, aztán, hogy a rockstárok ezt így kiéneklik magukból, kiírják magukból, és ezáltal a rajongók sors közösséget vélnek velük felfedezni, ez már jól emeli a lemez eladásokat, szóval, hogy póze vagy sem, azt nem tudom, de hogy nagyon sok jó dal a diszharmóniából, a lelki válságból születik, az bizonyos.
Beszéltünk a rockról, a metalról, és hát a slágerekről, a popzenéről is, de hát a 90-es évek második felében, vagy talán már az első felében elkezdte uralni akár a Music Television, vagy akár más a rádió csatornáknak az étereit, ez az úgynevezett techno rave, vagy hogy mondjam, az a tipikus, azt nem is tudom hová soroljam, amikor van egy jó énekes, valaki rapper rá valamit, és akkor egy pársoros refrént ott egy énekes néha be nyom, ami dallamos, szép. Ez a vonulat, ami már tényleg abszolút a felületességnek a látszatát keltette legalábbis. Foglalkozott-e a vallásossággal ez a fajta műfaj?
Igen, foglalkozott, sőt, említettem is, írtam is a cikkben, hát Coolio Gangsta's Paradise-át, ami egy tipikus példa a 90-es évek slágergyártó folyamatára. Ebben, mint ahogy említetted, gyönyörű dallamos refrén van, amit egyébként Coolio Stevie Wonder zsenitől kölcsönzött, és ez a refrén igazából egy gospel vallásos kórussal van megtámogatva és felénekelve, ami egy gyönyörű harmónia menetet és gyönyörű telített hangképet kölcsönöz a dalnak, és ilyen formán a vallásos áhítatot kölcsönzi, az amúgy is elég érzelemdús dalhoz, komolyságot is, és tartalmi mélységet véleményem szerint, és ezt ellenpontozva rappel rá Coolio a nem tudom, rettenthetetlen és sötét pokoli alak, gangster alak képében. Ezáltal vallásosság megjelenik szintén, és megint egy igazi tipikus slágert sikerült összehozni a Coolionak, amit még a mai fiatalok is bőven dudarásznak.
Ugye mindez a világ művészete, amiről beszéltünk, a világ popzenéje, könnyűzenéje. Mi volt a helyzet Magyarországon? Ugye ez egy sajátos állapot, hiszen a 80-as évekből áttéptünk a 90-es években. 80-as években azért vallásos dalokkal azért óvatosan kellett bánni, de utána már szabad volt erről is beszélni, ez megjelente valamilyen módon a magyar könnyűzenében.
Igen, jellemző módon szabad volt beszélni, de a slágerlistákat csak az évtized végére érte el a vallásosság ilyen formában. Ugye nehezen változik az emberi ízlés és az emberi gondolkodás a váltás ellenére is, és háló Istennek szintén egy rockzenésznek sikerült betölni a slágerlistákra a vallásos dalszövegekkel. Itt történetesen Lukács Lászlót említem. Lukács evangéliumának sikerült betölnie 99 környékén a slágerlistákra, és az emblematikus számcím pedig a Mennyország turiszt, ami már címében viseli a vallásos világkép lenyomatát, és igazából itt a vallásosság egyfajta antiglobalista, antimaterialista dalszövegként jelenik meg, ugye sokat idézett szövegben Lukács kifejti a véleményét az elanyagiasodott, elüzletesedett világ torz értékrendszerét illetőleg, és kijelenti, hogy az emberek megnéznek, hogy az Isten a pénz lett. És ilyen formán a keresztény értékrend romlásáról, megváltozásáról, helyettesítéséről van szó. Tehát vallásos irányból egy komoly társadalom kritika is, de egy keresztény ember éles világlátását szolgáltatja, és éles látását, és a körülményekre való reagálását szolgáltatja a dalszöveg, de mindenféleképpen keresztény alapokon nyugva.
Egy kicsit már érintette itt az interjú elején azt, ami hát utolsó kérdésként tartogattam. Ez egy picikét kesergés a fölött, hogy ilyen fajta mélységű zene manapság nem nagyon létezik. Nekem mindig eszembe jut nagyapám, amikor én ezeket a rockdalokat hallgattam, amiről beszélünk, és azt mondta, hogy hát de hol van ez a jó magyar nótától? Tehát, hogy nem erről van-e szó, vagy valóban nagyon primitívebbé vált ez az egész, vagy nem annyira kidolgozott, nem annyira mély, miről van itt szó?
Hát elsősorban, nagyon jó felvetés, köszönöm, elsősorban a slágerlisták váltak egységúvá, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy primitívebbek. ki. A 80-as, 90-es évek slágerlistái egy igen színes zenei palettát szolgáltattak, és ezáltal tényleg gyönyörködtek is, és formálták az emberek zenei közízlését, és tényleg értéket közvetíthettek. Ez azt jelenti, hogy a színes paletta következtében olyan dalok, olyan dalszerzemények fértek oda a nagy közönség ismereti horizontjába, amelyek tartalmaztak mélyebb mondani valót, köztük a vallásosság témáját is. Ez manapság már sajnos nem így van, mert a profit maximalizálás jegyében egyre könnyebben fogyaszthatóvá tett dalokat gyártanak producerek, és ezáltal kiszolgálják a közízlést, és nem teremtenek értéket, és nem hagynak esetleg az egyéb, a fő iránytól eltérő előadóknak beférni a slágerlistába, nem hagynak helyet, ezáltal szélesebb tömegek sem ismerik meg az adott előadók értékes alkotásait, ezáltal nem lehetnek pozitív hatással az emberek gondolkodására, és így nem is születhetnek később ilyen alkotások, ez egyfajta ördögi kör sajnos. Tehát ez biztos véleményem szerint, hogy a slágerlisták, ha csak a top 10-es slágerlistákat tekintjük, a zenei színvonala és főleg dalszöveg mélysége sokat változott, és egyértelműen a negatív irányba, és ez elsősorban a profit orientáltság következménye.
Kedves hallgatóink, Demkó Ferenccel, a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának tanárával beszélgettem az előző percekben.